Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A munkaerőpiacot is felkavarhatja az Otthon Start program, amelynek hatására felértékelődhet a jelenleg is elérhető 150 ezer forintos lakhatási támogatás. Szeptembertől kezdve legalább 60-70 ezer fiatal vághat bele az első lakása megvásárlásába. A KSH adatai alapján a 18-35 éves korosztály évente 30-43 ezer ingatlan vásárlást bonyolít, amit az ingatlan.com szakértője szerint megduplázhat a lakáspiacról az elmúlt 10 évben kiszorult első vásárlók visszatérése. Bár a meglévő bért nem lehet kiváltani a lakhatási támogatással, fizetésemelés során viszont megoldást jelenthet, hiszen a munkáltató úgy tud többet adni, hogy a saját bérköltsége 25%-kal csökken. Balogh Lászlót Kovács Gergő kérdezte.
Hogyan lesz ez a program hasznos a munkáltatónak és a fiatal munkavállalóknak is, hogyan számolnak?
Az Otthonstart program következtében akár 30-40 ezer olyan lakásvásárló is piacra léphet, aki az elmúlt 10 évben kiszorult az ingatlan piacról. A 3%-os 50 millió forintos 25 évre felvehető hitel ugyanis kellően vonzó lehet azok számára, akik eddig nem tudtak lépni az első ingatlanok megvásárlása terén. Ebben pedig különösen nagy szerepet játszhat a tavaly decemberben indított lakhatási támogatás, ami 35 év alatti fiataloknak adható kedvező adózású munkáltatói támogatás, ami munkavállalói oldalról adómentes. Ennek az előnye abban is rejlik, hogy nagyon minimális az adminisztrációs terhe, tehát a munkavállalónak csak egy, be kell mutatni a bérleti vagy a hitelszerződést, amivel ugye a lakhatási költségek, tehát a hiteltörlesztője vagy a bérleti díja szerepel. A bérbeadónak nem is kell tudni az egészről, tehát nem kell tőle nyilatkozat, meg számla, és ami egyébként még izgalmas, a lakhatási támogatásban, hogy ezt ugye nyilván a meglévő bért nem tudja kiváltani, tehát a meglévő bér helyett ezt nem lehet alkalmazni, viszont a fizetésemelést ki tudja váltani vele a munkáltató, hogyha az eredetileg tervezett fizetésemelés összegét 10%-kal megtolja, mert hogy ennyi kényelmi díjat biztosít azért, hogy a lakhatási támogatás formában kapja a munkavállaló, akkor az eredetileg tervezett fizetésemelés költségéhez képest 24%-kal kisebb lesz a bérköltsége a munkáltatónak. Tehát összességében úgy tud adni többet a munkáltató, hogy az összköltsége mindeközben csökken. Ez azoknak a fiataloknak az élethelyzetéből adódóan is nagy segítség lehet, akik belevágnak az első lakás megvásárlásába, és ez a lehetőség különös nagy értéket képviselhet majd a fiatal munkavállalók körében, akik egyébként minden negyedik foglalkoztatottat tesznek ki a statisztikák alapján, hiszen 1,2 millió olyan fiatal van, aki a 20 évnél idősebb, de 35 évnél fiatalabb. Ami a fiatalok átlag fizetését illeti, náluk a 20-29 éves korosztályban 418 ezer volt, a 30-39 éves korosztályban 485 ezer forint volt a havi nettó átlag fizetés a KSH adatai alapján, 2025 első negyedévében, és hogyha ezt a fizetést vetik be a fiatalok az első lakás megvásárlásánál, a hitelfelvétel esetében, akkor ebből a havi jövedelemből egy 40 és 50 millió forint közötti hitelösszeget tudnak finanszírozni, tehát a 20-29 éves korosztálynál a 415 ezer forintos havi jövedelem 40,8, a 489 ezer forintos 30-39 éves korosztály nettó jövedelme pedig akár egy 50 milliós is felvehetővé tesz, és ez azért izgalmas, mert gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy a 40 évnél fiatalabb, de 30 évnél idősebb korosztály átlagfizetése az Otthon Start program teljes hitel keretére elegendő lehet. Ennek fényében a legkisebb vagy a legszűkebb keresztmetszetet pedig az önrészt jelentheti, de erre is lehet megoldást, hogyha a szülőknek például nincsen készpénzen, amivel tudják támogatni önrészként a fiatalokat, akkor hogyha a saját szülői házukat bevonják fedezetként, akkor azzal gyakorlatilag akár önrész nélkül is tudnak a fiatalok ingatlant vásárolni.
Ez milyen hatásokat válthat ki? Még többen élhetnek majd az Otthon Start programmal, mint azt előzetesen gondolták?
Az otthonstart program igénybevevőinek a száma az viszonylag bőséges, hiszen nagyon kevés megkötést tartalmaz a program, és a hírek alapján ez napról napra egyre megengedőbb feltételek jönnek. Ugye a hétvégén hallhattuk, hogy a 100 milliós érték határa házak esetén már 150 millió forintra nő. Nagy kérdés, hogy mit rejtenek majd a részletszabályok, amik a következő napokban már valószínűleg megismerhetővé válnak, de a hírek alapján nagyon kevés megkötés lesz a programban. Tehát ez alapján azzal számolunk, hogy a 18-35 éves korosztály 2020-23 között eddig is már 30-40 ezer fős létszámban volt jelen az ingatlan piacon, és ez a szám akár meg is duplázódhat. Tehát 2026 tavaszáig számításaink szerint akár további 30-40 ezer fiatal léphet be a lakáspiaci körforgásba, aminek nagyon komoly piacélénkítő hatása lehet a lakáspiacon, mert ugye itt nem csak az a kereslet többlet számít majd, amit ezek az első lakásvásárló generálnak, hanem akiktől megveszik a lakásukat, azok is tovább tudnak költözni, sőt az ő eladóik is tovább tudnak lépni. Tehát ez egy olyan eladási láncolatot indíthat be, ami ezres vagy tízezres számban elindítva egy igazi láncreakciót okozhat a lakáspiaci keresletben, tehát általánosan értelembe véve nőhet az ingatlan tranzakciók száma, ez pedig persze emelkedő pályán is fogja tartani valószínűleg a lakásárakat.
Munkaerő piacon milyen mozgásokat idézhet ez elő?
A meglátásunk szerint ez lavinaszerű változásokat indíthat el a munkaerőpiacon, mert hogyha azt látja egy fiatal, hogy valamennyire azért megbecsülök a munkahelyén, de azért annyira nem, hogy mondjuk lakhatási támogatást is kapjon, akkor lehet, hogy előnyben fogja részesíteni azokat az ajánlatokat, ahol a lakhatási támogatás már a fizetési csomag részét képezik. Ráadásul ugye meglévő fizetés nem lehet kiváltani a lakhatási támogatásra, tehát nem tudja azt mondani egy fiatal, aki eddig keresett mondjuk nettó 250-300 vagy 350 ezer forintot, hogy akkor a fizetésemből 50 ezer forintot inkább adjon a munkáltató lakhatási támogatás formában, mert ez nincs összhangban a hazai adójogszabályokkal. Viszont, hogyha cégen belül új munkakört kap, ha a fizetésemelés teljes egészében lakhatási támogatásként kapja, akkor van erre lehetősége. De hogyha munkahelyet vált, akkor amikor az új fizetési csomagját arról alkudozik, vagy a kompenzációról állapodik meg a leendő munkáltatójánál, ott akár már a teljes havi 150 ezer forintos lakhatási támogatás összegével is számolni tud. Tehát, hogyha lesznek olyan munkáltatók, akik amúgy jól járnak a lakhatási támogatással, mert minden egyes forint, amit a fizetés helyett lakhatási támogatás formájában ad a munkavállalónak, az gyakorlatilag a munkáltatónak is 25%-os költségcsökkenést jelent. Tehát, hogyha lesznek olyan munkáltatók, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, versenyhátrányba kerülhetnek a munkaerőpiacon, és a fiatalok körében, főleg aki lépni fog az első lakásvásárlás irányába, a magasabb fizetés reményében lehet, hogy egyre többen lesznek, akik munkahelyet váltanak. Ez amúgy egyébként a fiatalabb korosztályra amúgy is jellemző, mert a átlagos fluktuációs értékekkel számolva átlagosan 2-3-4 évente a fiatal munkavállalók munkahelyet váltanak.
Beszéltünk itt róla, hogy a fiatalok átlag fizetése, mondjuk, hogyha a 20 és 29 éves korcsoportot nézzük, a havi nettó átlag keresetük, az a hitelkeretnek a túlnyomó részéhez ugye elég. Ebből mekkora lakás jön ki potenciálisan Budapesten?
Hogyha azzal számolunk, hogy valaki a 20-29 éves korosztályban a nettó átlag fizetésnek megfelelő jövedelmet visz haza, tehát 415 ezer forintot, akkor a jövedelmének a felét azt hiteltörlesztésre tudja fordítani, ami körülbelül 207 ezer forintnak megfelelő összeg. Ebből a havi törlesztő részletből egy 40,8 millió forintos hitel vehető fel, és mivel az otthonstart programnál 10% az elvárt önrész mértéke, ehhez gyakorlatilag egy 4,1 millió forintos önrészt kell letenni az asztalra, tehát összességében egy 4,8 millió forintos ingatlant lehet egy nettó átlag fizetésből megvásárolni a szinte legfiatalabb munkavállalói korosztályban. Ez a 45 millió forintos összeg még Budapesten is egy 33-43 négyzetméteres gazonlakás vételárára elegendő lehet, 1,3 millió forintos négyzetméterára számolva, ami még alatta van a jogszabály várható tervezetében szereplő 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátnak, és egyébként abszolút jellemzi a budapesti lakóingatlan piacot átlagos értékén.
Az ingatlan.com szakértőjével Balogh Lászlóval Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Komoly kihívás az új ESG szabályok szerint elkészíteni egy nagyvállalat számára a fenntarthatósági jelentést. Minden paraméterben meg kell felelni az előírásoknak, ugyanakkor a jelentés egy lehetőség is, hiszen mindenkinek át kell gondolnia valamennyi tevékenységét. Így összegezte tapasztalatait a Waberers ESG igazgatója. Tóth Patai Krisztina szerint számukra azért is volt komoly feladat, mert a szállítmányozás alapvetően nem környezetbarát ágazat, de a jelentés ezen túlmutat, hiszen szociális és vállalatirányítási szempontokat is értékel. M. Szücs Péter interjúja.
Néhány vállalat szusszanhat egyet, akik aggódtak, hogy az ESG törvény alapján a jelentés tételi kötelezettségüknek eleget kell tenniük, egy-két év haladékot kaptak. Ugye nem is egyszerű történet ez, hogy pontosan hogy kell kinézni egy ilyen jelentésnek. A Waberers azonban élen jár, mert hiszen július elején bemutatta az erről szóló jelentését. Mekkora kihívás ez egy akkora cégnek, mint az önöké, ezt megírni, és ráadásul elsőre, mekkora munka ez?
Alapvetően mi is meglepődtünk, amikor az első jelentésünket készítettük, hogy mennyi mindenre kell gondolni, és hogy mennyi területnek az együttműködésére van szükség a jelentés elkészítéséhez. Ez egy teljesen újfajta jelentés, ugye a pénzügyi jelentéskészítésnek már van gyakorlata, viszont fenntarthatósági jelentés folyamatosan nem sok vállalat készített, így egy új típusú jelentésre kell gondolni. Időt vesz igénybe azt, hogy felmérjük, milyen szinten állunk adatokkal, minden adatunk rendelkezésre áll, és hogy melyik területeknek a kollégáira lesz szükségünk. Azonban ugye nekünk ez nem az első fenntarthatósági jelentésünk volt, hanem a második standardet követő, viszont az új SRS standard szerinti jelentésből ez volt nekünk is az első, úgyhogy még így is tartogatott nekünk újdonságokat és meglepetéseket ez a legutóbbi jelentés.
Volt olyan adatsor, amit mondjuk be kellett szerezni, vagy legalábbis gondoskodni kell arról, hogy a jövőben meg legyen?
Alapvetően adat szempontból szerencsére jól álltunk, tehát hogy a napi operációhoz és működésünkhöz is rengeteg adatra van szükségünk, és adatalapon hozunk döntéseket. Nekünk így cég szinten nem volt ezzel problémánk. Olyan volt, hogy valamit át kellett azért gondolnunk, hogy hogyan tudunk pontosítani, hogy a jövőben kevesebb erőfeszítést jelentsen az adatnak az összegyűjtése, mert könnyebb mondjuk a havi szinten gyűjtjük az adatokat, és évvégén már csak összesítenünk kell, és nem pedig egyszer egy évben állunk neki ezeket az adatokat összegyűjteni.
Na most fenntarthatósági jelentésről beszélünk. Ugye hát a Waberers önmagában a tevékenységéből fakadóan nem a legzöldebb cég, ugye ezt most nem bántásból mondom, hanem tényszerűen, 2800 kamionnal járják az utakat, és ebből fakadóan a kérdés az, hogy egy ilyen cégnek mit lehet kihozni a fenntarthatóságból, mi az, amivel hozzá tud járulni, hogy a lehető legkevesebb lábnyoma legyen a környezetben.
Nagyon jó volt a megfogalmazás, hogy nem vagyunk így könnyű helyzetben abban a szempontból, hogy elég magas CO2 kibocsátással indulunk. Ráadásul a logisztikai ipar is olyan, hogy nincsenek jelenleg olyan technológiai megoldások, amik egyszerűsítenék nekünk az átállást. Nem létezik olyan technológia jelenleg, ami a dízel járműveket gyorsan és költséghatékonyan tudná pótolni. Tudjuk azt, hogy a legmarkánsabb hatást a kamionok révén tesszük, tehát itt a legmagasabb a CO2 kibocsátás, és nagy hangsúlyt fektetünk így a ESG betű szóval az E környezeti lábra. Az egyik legfontosabb intézkedésünk a vasúti és intermodális szállítások arányának a növelése a portfóliónkon belül. Ez egy olyan technológia, ami rendelkezésre áll már régóta, és költség szempontból sem jelent akkora terhet az átállás. Vannak olyan útvonalak, ahol ez magasabb költséget jelent, mint a dízeloperáció van, ahol nem.
Mi az oka annak, hogy ugye ezt korábban kitalálták már, teljesen logikus is, de aztán ez működött, és aztán mintha így megállt volna. Ugye az önök szempontjából is egy fontos dolog lehet, mert valóban ezzel lehet csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Mi az, ami miatt valahogy ez megtorpant? Azért a logisztika 85%-a megy közúton.
Alapvetően a vasúton kialakult egy olyan infrastruktúra, ami kifejezetten a vasúton könnyen szállítható árutípusokra specializálódott, olaj, fa, építési termékek, valamint konténerekre, és jelenleg erre alkalmas leginkább az infrastruktúra, pótkocsik szállítására azonban annyira nem, és ez drágább is a technológiai szempontból, tehát a maga az eszközök, amik szükségesek a pótkocsik rakodásához a terminálokon, valamint több helyet is foglalnak ezek a pótkocsik, így az intermodális szállítás kevésbé terjedt el. Ez az egyik oka, valamint költség oldalon még mindig versenyképesebb a közúti szállítás. Ugye itt sok szereplő van jelen, és olyan költségszintet tudtak elérni a közúton, amivel jelenleg hát kevésbé tud versenyezni az intermodális szállítás.
Ez az egyik irány, amit szeretnének bővíteni. Még mi az, amivel tudnak csökkenteni ezen az arányon?
Elkezdtünk alternatív üzemanyagot is használni a nemzetközi operációban. Egy HVO-100 nevű másik generációs bioüzemanyagot használunk. Ez is egy olyan megoldás, ami közel 90%-os CO2 csökkenést eredményez, és költség oldalon kevésbé terhelő, mint mondjuk egy alternatív hajtásláncú jármű használata. Itt is van költségtöblet, de könnyebben elérhető maga a technológia is a költség előnye mellett, valamint az alternatív hajtásláncú járműveket sem felejtjük le, tehát ezeket a technológiákat is folyamatosan teszteljük, implementáljuk az operációnkba. Jelenleg költség oldalon ez nem egy élhető megoldás. Ha nagyobb méretről beszélünk, akkor nehéz elképzelni, hogy egy akkora flottát, mint amilyen a jelenlegi költségstruktúra mellett átváltsunk például elektromos járművekre, de ez nem jelenti azt, hogy ezekkel a technológiákkal bármi probléma lenne technikai oldalon. Amúgy azt tapasztaljuk, hogy jól implementálhatóak, használjuk is őket, viszont még eléggé gyerekcipőben jár a logisztikai iparban az alkalmazásuk. Ennek ellenére fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket a megoldásokat megismerjük, tapasztalatot szerezünk benne, és majd egy későbbi jobb költség struktúrával rendelkező környezetben majd már megfelelő tapasztalattal tudjuk használni.
Na most elkészítették ezt a jelentést, elkészítették a terveket, hogy most el is mondta, hogy nagyjából fővonalakban, hogy mire fókuszálnak majd a következő időben. Jó, megvan ez a dokumentum, mit tud ezzel kezdeni a világ, már az önök szempontjából is?
Sokszor a fenntarthatóság kapcsán leginkább környezetvédelem jut eszébe az embereknek, és az ESG betű szóból ugye a másik két pillér is nagyon fontos, a szociális társadalmi láb és a vállalatirányítási láb, így mind a három témakörön belül megtudhatnak a cégekről az olvasók információkat, részleteket. Maga ez a jelentés struktúra rendelet alapján azt hiszem szolgálja, hogy összehasonlíthatóak legyenek a vállalatok, a különböző célkitűzéseik, hogy ki mit tesz melyik témakör érdekében. Úgyhogy ez talán az egyik legfontosabb célja ennek a típusú jelentéstételnek, hogy egy szabályosított struktúrába lehet információhoz jutni, nem csak a szükséges beletenni a jelentésbe, amit szeretne egy vállalat, hanem amit a szabvány előír. Talán ez a legérdekesebb rész.
Gondolhatjuk azt is, hogy azért egymást is figyelik a versenytársak. Lehet ez a pillanat, amikor azt mondja a Wamber, hogy ho-ho. Ó, persze, ez könnyű leírni, de ezt be is kell tartani, mondjuk egy konkurensnek, vagy fordítva?
Ilyet még nem láttunk. Tehát,
még nem,
de amúgy el tudnám képzelni. Tehát minket is érdekel az, hogy a versenytársaink mit csinálnak, mit írnak, milyen megoldásaik vannak, és igazából a pozitív rész, hogy egymástól tanulhatunk is. Alapvetően mi hiszünk így az ipar águnkba, meg így az ellátási láncmetszén is az összefogásba és a tudás megosztásba. Reméljük, hogy erre is tudjunk majd használni ezeket a jelentéseket.
A Waberers ESG igazgatójával, Tóth Patai Krisztinával M. Szűcs Péter beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.